Jeruzsálemben ezen az estén kevés lárma volt. A zsidók házaikban az ünnepi előkészületekkel voltak elfoglalva. A húsvéti zarándokok táborai az olajfák hegyétől távol voltak. Ide-oda járva láttam, hogy Jézus tanítványai és barátai itt is ott is együtt vannak és beszélgetnek. Nyugtalannak és várakozónak látszottak. Az Úr anyja a cenákolomból Magdolnával, Mártával, Kleofás felesége Máriával, Mária Szaloméval és Szaloméval, Márk felesége Mária házához, majd a szóbeszédtől nyugtalanná válva barátnőivel a város elé ment, hogy híreket kapjon Jézusról. Ide jött hozzájuk Lázár, Nikodémus, Arimatiai József és néhány hebroni rokon, és próbálták őket nyugtatni. Mert bár Jézusnak a cenákolomban elmondott beszédeiről tudtak, részben mert közülük néhányan a melléképületekben személyesen jelen voltak, részben a tanítványoktól értesültek, ismerős farizeusoknál érdeklődtek, és semmi közeli, az Úr ellen irányuló lépésről nem hallottak. Ezért mondták, hogy a veszély nem olyan nagy, ennyire az ünnep közelében nem fognak az Úrra támadni. Ők azonban nem tudtak semmit Júdás árulásáról. Mária viszont szólt Júdás legutóbbi napokban tapasztalt titkos útjairól, arról is, hogy minden bizonnyal elhagyta a cenákulumot áruló céllal, és hogy ő gyakran figyelmeztette arra, hogy a kárhozott fia. Ezután a szentasszonyok visszatértek Márk felesége Mária házába. Amikor Jézus minden szomorúságával együtt visszatért a barlangba, kitárt karral arcra borult, és imádkozott mennyei atyához. Most azonban új harc kezdődött a lelkében, amely 3/4 óráig tartott. Angyalok léptek eléje, és látomásuk nagy sorozatában megmutatták neki az elégtételt nyújtó szenvedés feladatát és hatókörét. Megmutatták az Isten képiség bűnbeesés előtti egész dicsőségét, és bűnbeesés utáni torzultságát és lesüllyedését. Megmutatták neki minden bűnnek az első bűnből eredését, minden bűnös érvezet miben létét és jelentését, és ezek félelmetes kapcsolatát az ember tagjaival és lelki erőivel, és ugyanígy a bűnös élvezetekkel együtt járó büntető szenvedések miben létét és jelentését. Először az elégtételt nyújtó szenvedést általában, mint testi és lelki szenvedést mutatták be, melyet az egész emberiség minden bűnös élvezetéért vállalt kínokban kell elviselnie, mint az isteni igazságosság büntetését, és másodszor azt a szenvedést, amely, hogy elégtételt adó legyen, az egész emberiség bűnét az egyetlen ártatlan emberségben, Isten fiának emberségében büntette. Akinek ahhoz, hogy minden ember bűnét és büntetését szeretetből magára vehesse, ki kellett harcolnia a győzelmet a szenvedés és halál ellen tiltakozó emberi akarat fölött is. Az angyalok mindezt megmutatták, hol kórusban, képek sorozatával, hol egyenként, külön képekkel, és én láttam, hogy mindig fölemelt ujjal mutatnak rá egy megjelenő képre, és értettem, amit mondtak, anélkül, hogy a hangjukat hallottam volna. Nincs nyelv, amely elmondhatná, milyen rémület és fájdalom töltötte el Jézus lelkét az elégtételt nyújtó szenvedés ezen képei miatt. Ő ugyanis nem csak az összes bűnös élvezetet ellensúlyozó, engesztelő szenvedést ismerte fel, hanem a velük kapcsolatos összes kínzóeszközt is. Ezért nem csak az eszközök okozta kínok rémítették, hanem mindazok gonosz dühe is, akik azt az eszközt kiagyalták, és azok gonossága és dühe, akik valaha is használták. Végül mindazok tiltakozó reakciója is, akiket vétkesen vagy ártatlanul megkínoztak ezekkel az eszközökkel. Jézus ugyanis az egész világ bűneit hordozta és érezte. Mindezeket a kínokat és gyötrelmeket a belső látása olyan iszonyattal ismerte föl, hogy ez véres verítéket sajtolt ki belőle. Miközben e mértéktelen szenvedésben Krisztus embersége szomorkodott és reszketett, az angyalokban együttérzést láttam. Úgy tűnt, kis szünet állt be, és mintha az angyalok vigasztalni akarták volna, és láttam, hogy Isten trónja előtt esdekelnek. Ugyanakkor, mintha Isten igazságossága és irgalmassága és az önfeláldozó szeretet között pillanatnyi küzdelem támadt volna. Kaptam egyfajta istenképet, de nem azt, mint általában a trónon ülőt, hanem egy fényalakot. A fiú isteni természetét az atya személyében oly módon, ahogyan egy fiú atyának keblén annak szívébe hatol, és a Szentlélek személyét belőlük és köztük, és mindez egy Isten volt. Ki tudja ezt elmondani, mert sokkal inkább formák egymásban létét, mint emberi alakokat láttam. Ebben azt mutatták meg nekem, hogy Krisztus isteni akarata jobban visszahúzódott az atyába, hogy emberségével mindazt átszenvedtesse, aminek csillapításáért és elhárításáért Krisztus emberi akarata szorongva küzdött és könyörgött. Úgyhogy Krisztusnak az atyával egy istensége épp azt rótta emberségére, aminek elhárításáért embersége az atyához könyörgött. Ezt az angyalok megrendülésének pillanatában láttam, akik Jézust vigasztalni akarták, és ebben a pillanatban ő kissé meg is könnyebbült. Most azonban ezek a képek eltűntek, és az angyalok felüdítő részvétükkel együtt elhagyták az Urat, akinek lelke egy újabb, még hevesebb szorongatáshoz közeledett. Akkor a megváltó az olajfák hegyén igazi és valóságos emberként átadta magát a szenvedéstől és haláltól visszariadó emberi tiltakozás kísértésének, és magára vállalta e tiltakozás legyőzését, ami része volt a szenvedésének. A kísértő engedélyt kapott arra, hogy úgy bánjon vele, mint olyan emberrel, aki áldozatul ajánlja föl önmagát a Szentnek. Az első megfélemlítésben a sátán áldás gunnyal állította Urunk elé a bűnadósság nagyságát, melyet magára akart vállalni, és a támadást addig fokozta, hogy a megváltó életét is adóssággal terheltnek állította be. A második szorongatásban a megváltó elé állították a keserű belső igazságban elégtételt nyújtó szenvedés nagyságát, és ezt angyalok tették. Ugyanis nem a sátán dolga megmutatni a kiengesztelhetőséget. A hazugság és a kételkedés atya nem mutatja meg az isteni irgalmasság műveit. Amikor tehát Jézus e két harcot mennyei atya akarata iránti szívbéli odaadással győzelmesen megvívta, félelmetes képek újabb körét állították lelke elé, az aggódást, amely minden emberi szívet eltölt az áldozat hozatal előtt. Az Úr lelkében fölmerült az aggódó kérdés, mi lesz ennek az áldozatnak a gyümölcse és nyeresége, és szerető szívét a szörnyű jövőképei szorongatták. Az első Ádámra Isten álmot bocsátott, megnyitotta oldalát, kivette egyik bordáját, Évává, az asszonyjá, minden élő anyjává építette, és odavezette Ádámhoz. Akkor Ádám mondta, ez most csont a csontomból, és hús a húsomból. A férfi elhagyja atyát és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy testben lesznek. Ez volt a házasság, amelyről írva van, nagy ez a szentség, én azonban Krisztusban és az egyházban mondom, mert Krisztus, az új Ádám, szintén azt akarta, hogy álom, a halál álma szálljon rá a kereszten, oldalát is meg akarta nyittatni, hogy abból épüljön föl az új Éva, az ő szűzi menyasszonya, az egyház, minden élő anyja. A megváltás vérét, a tisztulás vizét és a lelkét akarta neki adni, azt a hármat, amelyek tanúságot tesznek a földön. A szentségeket akarta neki adni, hogy tiszta, szeplőtelen, szent menyasszony legyen. A feje akart lenni, nekünk pedig tagjaivá, a fő alárendeltjeivé kell válnunk, hogy csont legyünk az ő csontjából, hús az ő húsából. Az emberséget elfogadva halállal halt meg értünk. Elhagyta atyát és anyját is, és menyasszonyához, az egyházhoz kapcsolódott, és egy testé lett vele azáltal, hogy az oltári szentséggel táplálja, melyben újra meg újra a jegyesünk lesz. És menyasszonyával, az egyházzal akar maradni a földön mindaddig, amíg valamennyien vele leszünk az égben. És megmondta, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Hogy ezt a mérhetetlen, bűnösök iránti szeretetet megmutassa, ezért lett az Úr emberré és a bűnösök testvérévé, hogy minden bűnük büntetését magára vehesse. Nagy megrendüléssel látta ennek az adósságnak és az elégtételt nyújtó szenvedésnek a nagyságát, és mégis örömmel adta át magát mennyei atya akaratának engesztelő áldozatul. Most azonban leendő egyházának, menyasszonyának szenvedéseit, küzdelmeit és sebesüléseit látta, melyet vérének drága árán váltott meg, és látta az emberek hálátlanságát. Az Úr lelke elé lépett apostolai, tanítványai és barátai minden jövendő szenvedése. Az első egyházak csekély létszáma, majd a növekedésükkel együtt föllépő eretnekségek és szakadások, amelyek a hiúság és a megtévesztő önigazolás minden formájában megismétlik a gőg és engedetlenség bűnbeesését. Megjelent előtte számtalan keresztény lustasága, tévelygése és gonoszsága. A nagyra vágyó tanítók sokféle hazugsága és álnok szőrszál hasogatása. A bűnös papok Isten káromló vétkei, és mindezek szörnyű következményei. A pusztulás iszonyata Isten földi országában, a hálátlan emberiség szentélyében, melyet ő most kimondhatatlan szeretettel, vérével és életével akar megváltani és megalapítani. Mindezeket a botrányokat mérhetetlen képsorokban láttam elvonulni a szegény Jézus lelke előtt. Minden évszázadból egészen a mikorunkig és tovább a világ végezetéig. A beteges téboly, a nagyra vágyó hazugság, a fanatikus rajongás, a hamis prófétaság, a kemény nyakú eretnekség és rosszaság minden formájában. Az összes elpártolók, önmagukat igazolók, tévtanítók és látszólag szent jobbítók, félrevezetők és félrevezetettek, gúnyolták és gyötörték azzal, hogy nem az ő elképzelésük szerint feszítették meg és szegezték keresztre, és önhit értelmezéseikkel széttépték és szétosztották egyházának varratlan köntösét. Mindegyik másként akarta megváltónak, mint ahogyan ő szeretetből adta magát. Meg nem számlálhatók azok, akik bántalmazták, gúnyolták, meghazudtolták őt. Megszámlálhatatlanok azok, akikről látta, hogy gőgös válvonogatással és fejcsóválással vonulnak el előtte, aki kinyújtotta feléjük mentő karjait a szakadék fölé, amely elnyelte őket.